Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számára a legfontosabbak a családok, ezért a kormány a fenntarthatóságot, a magyar családokat támogatja, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a 26 ország részvételével tartott isztambuli International Family Forum nevű rendezvény kapcsán. Hankó Balázs elmondta, hogy a magyar családpolitika a nemzetközi térben is példát mutat, ennek eredményeképpen szentelte Törökország 2025-öt a családok évének. Hangsúlyozta, hogy a rendezvényre Magyarország egyedüliként kapott meghívást az uniós országok közül, mivel szemben Brüsszellel az EU-ban Magyarország a családok védőbástyája, a brüsszeli családmodellel szemben a hagyományos családmodellt védi és kiemelkedő anyagi biztonságot nyújt a gyermeket vállaló családoknak. A tárcavezető ennek példájaként a gyermeket vállaló családok számára biztosított világszintű adócsökkentést említette. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány a magyar munkavállalókat támogatja, közölte Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közleményében. Hangsúlyozta, a kormány fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében számos programmal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait, és mindent megtesz a munkahelyek védelme érdekében, fogalmaz a közleményében. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik. 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint 2000 fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az Európai Uniós átlag alatt van, tette hozzá. Elindult a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram a 2025-26-os tanévre szóló pályázata, amelyre azok a magyar hallgatók jelentkezhetnek, akik a világ legjobb 100 egyetemének valamelyikére nyertek felvételt, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján. Varga Bajusz Veronika közölte, a tanévben mintegy 400 millió forint használható fel a pályázat keretében. A program célja, hogy a diákok a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást tanulmányaik elvégzése után Magyarország számára kamatoztassák, tette hozzá. Mint elmondta, az ösztöndíj programra június 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és július első hetében születik arról döntés, hogy kik kaphatják meg a támogatást. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar fiatalokon és azon múlik a magyar nemzet jövője, sorsa, hogy a fiatalok milyen tagjai lesznek a közösségnek. Nacsa Lőrinc a második Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megnyitóján arról beszélt, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban a 25 év alattiak adómentességével, az ingyenes KRESZ és nyelvvizsgával, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő intézkedésekkel, az ösztöndíjrendszerekkel, a családalapítást, az életkezdést és az otthonteremtést segítő kezdeményezésekkel, vagy akár a külhoni magyar nyelven tanuló hallgatóknak nyújtott oktatási nevelési támogatással számos program révén járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok sikeres felnőttekké váljanak. Olyan felnőtteké, akik értékalapon gondolkodnak, akik hajlandók tenni a közösségért, valamint olyan célt is megfogalmaznak az életükben, ami önmagukon túlmutat, tette hozzá. Sport. A magyar lánycsapat bronzérmet szerzett a székesfehérvári Teke világbajnokságon, az U19-es kategóriában. A hazai válogatott a Müller Barbara, Fábián Adelin, Danóci Kinga, Szabó Boglárka, Bodó Bettina, Bognár Barbara összeállításban végzett a harmadik helyen. A világbajnoki cím a szlovákok élet, a szlovének végeztek a második helyen. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, az ország nagy részén kiderül az ég, de főleg keleten, kisebb körzetekben felhűs maradhat az idő. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán később keleten élénkülhet meg. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 9 fok között valószínű, de az északi völgyekben 1-2 fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkúr CEO jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Vizeken elevezel, haragosan felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föl, s az ember ha akar, éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás arat minden, miben nincsen szerelem, tíjes újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűntek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem ingúcs út annak, minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, ami nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat? Szakítszatják félint hamis határok alatt. Ám bölcsük végtelen ég volt kéz nem érheti fel. Ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden miben nincsen szerelem. Pies újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda. Könnyű szárnyak előtt árul a szép kapuja. A szülték sírban
tágas vizeken elevezel. Haragos a felszín hulláma majd betemel, ítéljen a föld, s az ember ha akar. Déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne cseng, és bennem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Övéi körében. Az Úr valóban feltámadt, övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Jézus miután megjelent Magdolnának, másik két asszonynak, Péternek és az Emmauszi tanítványoknak, még húsvét napjának estéjén megjelenik a 11-nek és azoknak, akik velük együtt voltak Jeruzsálemben. Ezek hisznek a feltámadásban, éppen erről beszélnek. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Most még meghallgatják a két Emmauszi tanítvány elbeszélését is. És mégis, amikor Jézus megjelenik közöttük, ijedtükben és félelmükben azt félték, hogy szellemet látnak. Az isteni megjelenése elvakítja az emberi értelmet, ezért ebben ösztönszerűen kételyek támadnak. Igaz volna, vagy csak szellem? Áldottak ezek a kételyek. Azt bizonyítják, hogy a feltámadottban való hitük nem hiszékenységből, vagy lelkesültségből, vagy szuggesztióból fakad, hanem érzékekkel igazolható objektív adatokon alapszik. Jézus maga is segíti őket, hogy meggyőződjenek a dolgok valódiságáról. Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ne csak lássák tehát, hanem tapintsák is meg, ami tapintható, az nem lehet képzeletbeli. Mégis az örömük oly nagy, mivel újra megtalálták a mestert, hogy saját maguknak sem mernek hinni. Az Úr egyre jobban alkalmazkodik lelki állapotukhoz. Van itt valami ennivalótok? Fogja a halat és eszik szemük láttára. Megdicsőült állapota megszabadítja őt minden fizikai szükséglettől, mégis eszik, hogy övéinek megmutassa személyének konkrét valóságát. Megdicsőült testében van köztük, és ha ennek sajátos tulajdonságai is vannak, mint például a váratlan megjelenés vagy eltűnés, mégis valódi test ez, amint ezt kezén és lábán a szögek nyomai jelzik. A feltámadt Úr megjelenéseiben csodálatos leereszkedéssel alkalmazkodik azok lelki állapotához, akiknek megmutatja magát. Nem bánik mindenkivel ugyanúgy, hanem különböző úton és eszközökkel vezet el mindenkit feltámadása bizonyosságára. És csak ez számít. A feltámadás az egész kereszténység kulcsa. A feltámadott hite századokon át szilárd alapra épüljön. Az Úr valóban feltámadt. A keresztény biztosan építheti életét erre az alapra. Jézus a Jeruzsálemben összegyűlt 11-nek is megmagyarázza az írásokat. Nem elég, hogy felismerjék és higgyenek feltámadásában, meg kell érteniük a szoros összefüggést a saját szemükkel tanúsított tények, valamint a között, akivel együtt éltek, akinek látták kereszthalálát, és akit most feltámadva látnak viszont. Ez az azonosság teszi hitüket és reményüket érvényessé. Földi élete során Jézus megmagyarázta ezeket a dolgokat. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, de a tanítványok nem értették meg. Szükség van arra, hogy a feltámadott megnyissa elméjüket, és így végre megértsék mindazt, amit az írások hírül adtak, vagyis hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Aki nem érti a kénszenvedést, nem érti a feltámadást sem. Másrészt ez az utóbbi magyarázza meg és igazolja az előbbit. Aki hisz Krisztus feltámadásában, amelybe belefoglaltatik a hívek eljövendő feltámadása is, annak a kereszt már nem okoz zavart vagy botrányt se, vagyis se Krisztus kénszenvedése, se saját személyes életének keresztje. Az apostoli igehirdetés a Jézus által megjelölt vonalat követi. Például szolgálhatnak Péter beszédei. Ezekben mindig kidomborítja az Ószövetségnek, Jézus életének és feltámadásának nyilvánvaló kapcsolatát. Ábrahám, Izsák és Jákob istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztus szenvedni fog. Ez a rész szinte az üdvösség történet rövid foglalata. Az Ábrahámnak tett ígéretektől a megváltó eljöveteléig, kénszenvedéséig, haláláig és feltámadásáig. Isten a maga végtelen szeretetében mindezt az emberek üdvösségéért valósította meg, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Az Úr az. Úr Jézus, te vagy az én Istenem, hálát adok neked, hálaénekkel dicsőítelek. János beszámol Jézusnak egy másik, a Tibériás tavánál történt megjelenéséről. Az apostolok egész éjszaka hiába haláztak. Nem ismerik fel Jézust, mégis megfogadják szavát. Ismét kivetik a hálót, és az most úgy megtelik, hogy alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez, az Úr az. János a rendkívüli halfogásban azonnal felismerte a mester jelenlétének jelét. János szeretete miatt élesebben lát, mint a többiek. Ugyanez a szeretet viszont Pétert fürgébbé teszi, azonnal a vízbe veti magát, hogy gyorsabban odaérjen az Úrhoz. Mindegyik, magyarázza aranyszájú Szent János, hűséges marad természetéhez. Az egyik jobban belelát a dolgokba, a másik elevenebb. János ismerte fel Jézust elsőként, de Péter sietett hozzá a leggyorsabban. Fel kell figyelnünk János rendkívüli tapintatára, ő az események főszereplője és előadója, itt is, mint a sírnál. Péter elsőbbségét emeli ki. Szívesen elismeri azt a főséget, amelyet maga Jézus adott Péternek. Az Úr az. János ezzel a tanítványok számára annyira ismerős címmel ismeri el, és mutat rá Jézusra. Most azonban, hogy már föltámadt, ez a cím egészen új értékkel, mélyebb és elevenebb jelentéssel gazdagodik. A húsvét valójában az Úr Jézus hatalmának megkoronázása. Most már minden teremtmény hozzátartozik, mivel vére, kiüresedése, a kereszt halálig való engedelmessége árán valamennyit megvásárolta. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden nyelvnek örömmel kell hirdetnie, hogy a feltámadt Jézus az Úr. A próféták jövendőléseitől kezdve a jelenések könyvéig az egész Szentírás az ő dicsőségét hirdeti. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A kereszténynek ehhez az egyetemes kórushoz kell csatlakoznia, és a feltámadott dicsőségét énekelnie, elsősorban azzal, hogy az Úr hatalma győzedelmeskedjék benne. Őneki kell átadnia minden jogot és teret, egész önmagát, fenntartás nélkül, hogy életében Jézus legyen az egyetlen Úr. Jézus az Úr azonban feltámadottként sem változtat stílusán. Most is az, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A tóparton halat süt az izzó parázson, hozzá kenyeret készít. Amikor barátai a tavon töltött éjszaka után kimerülve és a telt háló partra vonszolásától kifáradva odaérnek, pihenésre hívja őket. Gyertek, egyetek! Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy halat is. Az apostolok talán az utolsó vacsorára gondoltak megint, amikor Jézus kezébe véve a kenyeret megáldotta, és nekik nyújtotta. Vegyétek és egyétek! Jól lehet, itt nem az Eucharisztiáról van szó, de az emlék könnyen magától felélet bennük. A feltámadt Úr továbbra is elkészíti az embereknek asztalát, kenyeret és halat szolgál fel nekik, testét adja ételül és vérét italul. Itt táplálja a hívekben azt az isteni életet, amelyet halálával és feltámadásával adott meg nekik. Az Eucharisztia ezért a keresztség tökéletesítése, továbbá, mint a keresztség lényegileg húsvéti szentség. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, ugyanakkor a feltámadásé is, mivel a szentség által felajánlott test és vér nem egy halott teste és vére, hanem egy élőjé, egy feltámadotté, aki örökké él, és hatalma van arra, hogy halhatatlanságát megossza mindazokkal, akik belőle táplálkoznak. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. A feltámadott hatalma akkor nyilvánul meg majd a legteljesebben, mert feltámadásába belevonja mindazokat, akik hittek benne. Péter Krisztus hatalmának féltékeny tanúja lesz az első, aki síkra száll ezért az uralomért, amikor a törvényszék elé idézik a bénakoldus meggyógyítása miatt, ott egész lendületével hirdeti, annak a názáreti Jézusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten föltámasztott a halálból, az ő segítségével áll ez itt előttetek egészségesen. Nincs üdvösség senki másban. Egyedül Jézusnak van hatalma arra, hogy üdvözítsen. Egyedül ő az élet és a halál ura, aki képes gyógyítani és feltámasztani. Menjetek és hirdessétek! Ó, Uram, kisorolhatja fel hatalmas tetteidet, kihirdetheti minden dicsőséged. A feltámadt Jézus minden megjelenése apostoli küldetéssel végződik. Magdolnának ezt mondja az Úr: engedj, inkább menj testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz. A többinek pedig: menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Az Emmauszi tanítványoknak ugyan nem ad kifejezett feladatot, Jézus eltűnése után mégis ösztönzést éreznek, hogy azonnal visszatérjenek Jeruzsálembe és beszámoljanak a 11-nek az úton történtekről. Márk összefoglalva a jelenéseket megjegyzi, hogy az üzenetek nem mindig találtak hitelre. A tanítványok nem hitték el, nekik sem hittek. Lukács a nők küldetéséről szólva hangsúlyozza, hogy az apostolok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Márk Jézus megjelenéseinek tömör beszámolójában külön is kiemeli a 11 hitetlenségét. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Ugyanezt a szemrehányást már az Emmauszi tanítványoknak is hallaniuk kellett. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudtok hinni! Az Úr szemrehányását az is igazolja, hogy ő maga is többször előre megmondta, mi fog történni. Minden esetre világos, hogy az apostolok feltámadásba vetett hite nem pillanatnyi lelkesedésből született meg, hanem személyes tapasztalaton alapul. És így mindegyik elmondhatja, hogy szemtanúja volt az eseményeknek. Jézus csak azután adja tanítványainak a nagy küldetést, miután biztosította hitük szilárdságát. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Most, hogy a feltámadottól megkapták a feltámadás valóságának minden bizonyítékát, indulniuk kell, hogy minden embernek megvigyék az örömhírt. Az egyetemes üdvösségnek, az Istentől és Jézus Krisztus által megvalósított örömhíre a feltámadással teljessé vált. Most már el kell terjeszteni az egész világban, hogy minden ember személyes üdvösség történetévé váljék. Menjetek és hirdessétek! Az a küldetés, amelyet a feltámadott Úr ültetett el az apostolok szívébe, és amit majd pünkös napján a rájuk szálló életadó lélek hatalma termékenyít meg, visszavonhatatlan döntéssé vált bennük. Életüket az evangélium hirdetésére kell szentelniük. A nép vezetői és a főpapok, látva Péter és János bátorságát, akik tanúsították Jézus feltámadását és a béna koldus csodás gyógyulását a feltámadott hatalmának tulajdonították, megparancsolják nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A két tanítvány azonban szent merészséggel visszavág: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hogyan is hallgathatnák el azt az igazságot, amelynek tanúi voltak? Magának, Jézusnak, Isten fiának ajkáról hallották az együtt élt évek során, igazolva látták számos csodájában, és végül halálból való feltámadásában megkapták a legdöntőbb bizonyítékot. Lehetetlen hallgatással tagadni azt, amit láttak és kezükkel tapintottak. Péter és János mellett a többi apostol is megkezdi az evangélium hirdetését. Az örömhír rövid időn belül túljut Palesztina határain, eléri Kis-Ázsiát, Görögországot, Itáliát, embereket hódít Krisztusnak minden kultúrából, társadalmi rétegből és népfajból. Jézus húsvéti misztériumából megszületik az egyház, mint olyan apostoli erő, amelynek a világ átalakítása a rendeltetése. Az egyház lesz a feltámadt Úrból fakadó új isteni élet kovásza, ezzel akarja áthatni az egész emberi társadalmat, és azt olyan keresztény közösséggé tenni, amely Krisztus életéből él. Ebben a vállalkozásban minden hívőnek megvan a saját feladata. Kötelezettsége a keresztségből, az Istentől ingyen kapott hit ajándékából fakad. Ez pedig nem személyes kiváltságot alkot, hanem meg kell osztania a testvérekkel. A keresztény olyan mértékben terjeszti hitét és hirdeti az evangéliumot, amilyen mértékben a feltámadt Krisztust hordja magában, élete minden vonatkozásában. Aki találkozik és beszél vele, annak ezt kellene mondania: láttam az Urat.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Megfeszítve belett a Golgotán, én meghaltam. mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, de tőle nem borít mégse fel az ár. Nem teljesen, amikor
megyek,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg most Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, amelyet Fűr Anikó olvas fel.
Hang a sziklából. Óriások! Harsant Helka kiáltása valahonnan a sötétből. Ciprián futásnak eredt. Látni továbbra sem látott semmit a nagy feketeségben, mégis szedte a lábát, ahogy csak bírta. Páz az óka kunyhója felé indult óvatosan, s közben újra és újra hallották Helka kiáltozását, ám ezúttal már kacagás kíséretében. Óriások! Míg nem Ciprián egy nagyot jajdult. És zsupsz, már is Helka mellett találta magát egy gödör mélyén, és onnantól ketten kacagtak nagyon. Vakantott egyet Snambuc is, és boldogan csóválta a farkát mellettük. Még perdült is maga körül párat, bár úgysem látta senki, amíg csak pázazók imbolygó fákjája meg nem világította őket. Jó, hogy a lábatokat ki nem törtétek, mormogta és egy kötelet dobott Cipriánnak. Tele van az udvar ezekkel a fránya gödrökkel, tiszta epeupa minden az agonok lába nyomától. Legalább megvan a megoldás, mondta Helka, miközben kikapaszkodtak. Miféle megoldás, hökkent meg Ciprián. A feladvány megfejtése, lelkendezett Helka, az óriások. Na igen, bizonyára, mormogta gúnyosan pázazók, s közben feltekerte a kötelet. Slambuc magától is ki tudott mászni. Hát nem értitek, nézett Helka reményvesztetten. Csend, fejrázás és várrándítás volt a válasz. Mit is mondtál, pázazók, hogyan is hívják az óriások vezérét? Fordult ekkor az öreghez Helka. Hex. Na ugye? Kiáltott boldogan Helka, és lelkesen remélte, hogy a többiek is rádöbbennek végre, de hiába. Csendes értetlenkedés volt csupán a reakció. Na jó, elmagyarázom, sóhajtott csüggetten Helka. Az agonok vezére Hex. Ő tehát Hex agon. Kis szünetet tartott, hát ha ekkor végre leesik a tantusz, ám a homlokra csúszott szemöldökök láttán megértette, folytatnia kell. Ha egyben mondjuk ki, hogy hexagon, az azt jelenti, hogy hatszög. Kamor tehát az óriások vezetőjére hívta fel a figyelmet. Azt üzente a naplója segítségével, hogy keressük meg hexagont. Micsoda badarság ez, kapott a fejéhez Ciprián. Pázazók ugyanakkor elismerően bólogatott. Bátor gondolat, de nem nagyon vette komolyan Helka ötletét. Sokkal inkább aggódott azon, mit hoz a másnap. Ezért aztán úgy folytatta. Amondó vagyok, előbb aludjuk ki magunkat. Akár így, akár úgy, hosszú nap következik. És igaza is lett. Még alig pitymallott, és már el is érkezett a holnap, méghozzá Furmint képében.
Helka, Helka!
Ébrezgette halkan és óvatosan, mire a herceg kisasszony végre résnyire kinyitotta a szemét. Ám amikor meglátta Furmintot, laza csukló lengetéssel igyekezett elhesegetni.
Hagyjál! Nagyon korán van még,
nyöszörögte, és a másik oldalára fordult.
Jönnek, érzem,
próbálkozott a Manu.
Indulnunk kell mielőbb.
Ráérünk még, motyogta vissza Helka. Ám ekkor betoppant Ciprián is türelmetlenül, és egyre csak sürgetőzött. A Manók érzik, hogy nyakunkon a baj. A lovak már felszerszámozva várnak odakint, pázazók a szekeret is befogatolta. Helka ekkor végre kikászálódott a fekhelyéről. Nem szólt semmit, csak ment, megmosta az arcát a gémes kút hideg vizében, aztán fecske hátára ült.
Mehetünk,
közölte, aztán mutatta az irányt is. Arra. Éppen háttalannak, amerre a többiek indultak volna, viszont egyenesen afelé, amerre az óriások csapája vezetett.
Reméltem pedig, hogy kialussza, motyogott az orra alatt pázazók.
Éppen ellenkezőleg, szólt vissza Helka eltökélten, és megnógatta fecskét. Hanem a többiek csak álltak, és értetlenül pislogtak. Ciprián kiáltott utána. Pázazók világosan elmondta, a Balaton védtelen.
Hát éppen ez az, meg kell mentenünk, így hát én Hexagonhoz megyek, akár jössz velem, akár nem, Csiperke.
Úgy bigyeztette oda mondani valója végére az apród régi becenevét, hogy az teljesen elérzékenyült. Érezte, hogy Helka mellett a helye, és tudta, ha valamit a fejébe vesz a lány, akkor abból nem enged.
Na, jössz vagy nem?
Senki nem tartóztat, szólt közbe Pázazók, látva az apró tépelődését. És ha már így alakult, tedd újra próbára a karikást. Ha sikerül szóra bírnod, nem kell mitől tartanod.
Hát legyen, gondolta Ciprián. Az ostor már a nyerekkápáján lógott, hisz a gondjaira bízta az öreg, csak fel kellett markolnia. Kiemelte szépen, hadd lengjen messzire.
Jaj! Kiáltott ekkor Tramini, aki addig ott kuporgott az apród mögött a nyerekben, ám most szaporán iszkolt onnan lefelé. Emlékezvén Ciprián előző napi mutatványára, okkal aggódott, hogy ez a próbálkozás az ő nyakán fog csattanni, ha nem telepszik át időben furmint mellé a szekérre. Ciprián lendülete viszont megakadt, és lengette a kezét. Látszott, mi motoszkál a fejében. Mi lesz, ha most sem szólal meg az ostor?
Gyerünk, meg tudod csinálni! Kiáltott ekkor Helka. Te vagy a személyi testőröm, elbírsz egy ostorral!
Bíztatta, s a lelkesedése átragadta Manókra is.
Hajrá, durrancs nagyot!
Pesdítették.
Hadd szóljon!
Kiabáltak, s Pázazók is nógatta Cipriánt.
Csak nyugodtan! Tegnap még ismeretlen szerszám volt, ma már tudod, mivel állsz szemben.
Ciprián bizseregni érezte markában a fekete nyelet, s a bizsergés megindult fel a könyökén a válláig, át a nyakán a tarkója alá, s akkor erővel megtelve megdöntötte felső testét, fellendítette a karját, izmai megfeszültek, és az ostorszár suhogva belendült. Az aprót felemelkedett a nyerekből, úgy tekerte a nyelet a feje körül. A sallangok repkedtek, aztán behunyta a szemét. A pityék csapkodtak, és ő akkorát rántott az ostoron, amekkorát csak bírt. A sudár sisteregve hasította a levegőt, s ahogy a bicsaklás végig szaladt az erős bőrfonaton, akkora hangerővel csattant, hogy felfény lett, és szikrák repültek szerte szét. Riadtan kapta össze magát, aki csak a környéken csámborgott, nagyjából senki. Ám a szekér elé befogott négy bivaj megugrott. Büszke vigyor szaladt szét Ciprián arcán. Elégedett somolygással simítgatta bajszát Pázazók, a Manók pedig lelkes hurrázással tápászkodtak fel a porból, mert hogy a bivajok kirántották aluluk a szekeret, s ők lebucskáztak a földre. Helka, bár ő úgy is előre tudta, hogy sikerül, mély meghajlással jutalmazta az apródot, s csak annyit szólt. Gyerünk! Cipriánt végtelen önbizalommal töltötte el ez az ostorcsapás. Győzelmi mámor járta át a lelkét, testében friss erő áradt, izmai duzzadtak, s elszánt kiáltással ismételte Helka szavát.
Gyerünk!
A Manók felpattantak mögéjük, és elindultak.
Ég áldjon, Pázazók!
Köszönjük a szállást és az ételt!
Kiáltozták hátra, az öreg pedig ott maradt, s végül tán nem is ment sehova. Ezt már nem tudta meg a kis csapat, mert vágtatva közelítettek az óriások fészke felé.
Kedves gyerekek, Nyulász Péter Helka című meséjének 29. részét hallottátok. A mesét Fűr Anikó mondta el nektek. Jó éjszakát és szép álmokat!
A part alatt, három varjúk a szál, három varjúk a szál. Róka gyűjti, szúnyog kévét köti. Bolha ugrik, hányja a szekérre, hányja a szekérre. Mén a szekér, majd a malomba ér, majd a malomba ér.
vár. A szürke szalmár vizet hoz már, a tekenőbe tölti, a tekenőbe tölti. Tehén dagaszt, tehén dagaszt, a kemencébe rakja, a kemencébe rakja. Medve várja, medve várja, késülte a cipó, késülte a cipó. Gyúk a cipót, csipegeti, hangja a morzsát szedi, hangja a morzsát szedi. Hangja
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!